Hetedik Zsoltár. Ja, figyeljetek, mit szólnátok hozzá, ha még egy picit csak álljatok fel, csak azért, hogy, hogy felálljatok. És hát hálásak vagyunk így a... ezért az írás részért is. És így készen vagytok a mai témánkra, a mai Zsoltárunkra. Hagy vezessem be az eddigi témánk, az fogtunk egy Zsoltárt, beszélgetés Istennel, és ma az 51. Zsoltárt fogjuk megfogni, és most a bűnről fogunk beszélgetni Istenről. Nem beszélgetünk még Isten a bűnről, hanem beszélünk arról, hogy beszélgessünk Istennel a bűnről. Jó? Mert csak azért, mert most én beszélek még erről, ez még nem azt jelenti, hogy beszélgetünk róla vele, oké? Okay? De hogy elindítja és segít bennünket, jó? Úgyhogy ez lesz a témánk, és remélem, hogy csak igen, én hiszem, hogy Istennek a szelleme itt van, és hogy ő szól hozzánk, és szeliden megszólít, és csak legyünk nagyon nyitottak rá, és szeretett gyermekek vagyunk, nem kell védekeznünk, engedjük meg, hogy ő csak így hozzánk jöjjön, mert ő annyira szeret bennünket. Úgyhogy mennyei atyám, nagyon szépen köszönjük neked a te igédet, köszönjük azt, amit hallottunk, köszönjük azt, hogy te annyira cselekvő, munkálkodó Isten vagy, és arra kérünk, hogy tartsd a mi szívünket nálad, ahogy most hallgatjuk az igédet, sőt, ragadj magaddal, emelj fel a te trónodhoz, Uram, adj nekünk fókuszt és összpontosítást, közösséget veled, találkozz velünk a te igéddel, a te igédben, Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Úgyhogy beszélgetés Istennel, és most a bűnről, és az 51. Zsoltárt mindjárt felolvasom. Mielőtt azonban felolvasom nektek a Zsoltárt, hagyj adjam meg egy kicsit a hátterét, hogyha régebben hívő vagy, és legtöbben itt régebben, lehet, hogy tudod is a hátterét, de nem baj, azért jó ezt elismételni. Ez Dávidnak a bűnesete után történt, amikor így Istenhez jön, Istenhez tér, megvallja az ő bűnét. Ez 2 Sámuel 11-ben és 12-ben tudod elolvasni ezt a történetet. Jön a tavasz, és mennek a királyok hadban, és Dávid előre küldi a hadvezérét a hadsereggel, és Dávid otthon marad, és este fele, ahogy fel kell, kimegy a tetőteraszára, és ahogy szétnéz, Dávid lát egy gyönyörű nőt, aki éppen fürdik, kap az alkalmon, hisz ő király, neki hatalma van, ki tud neki ellenállni, ki mondhat neki nemet, és magához hozatja ezt a nőt, Betsabét. Ott megtörténik az affér, és utána visszaküldi a Betsabét. Utána Betsabé jelez, hogy terhes lettem, úgyhogy itt kezdődik a bonyodalom, mert eddig úgy, de most jön a bonyodalom, hogy is lesz ez a történet, úgyhogy Dávid gyorsan hivatja Betsabénak a férjét, aki Hitteus Úriás, vagy Úriás a Hettita, és aki Joábbal van kint a hadseregben, és ez az ember egy nagyon jellemes, Dávidnak egy erős vitéze, egy végtelenül hűséges, odaszánt, lojális ember, istenfélő, istenszerető ember, és Dávid kiötli, hogy ahogy magához hívja, utána hazaküldi este, és akkor a feleségével hál, és akkor be van fedezve ez az egész dolog, hisz lehet mondani azt, hogy ez az ő gyermeke. Ugyanakkor Úriás nem hajlandó hazamenni, azt mondja, hogy Istennek a ládája sátorban lakik, a katonák kint a szabad ég alatt alszanak. Hogy tehetném meg, hogy én most hazamegyek, és nem tehetem úgy, hogy a palota előtt a szolgákkal alszik szabad téren. Hát Dávid azt mondja, na ez nem sikerült, akkor megint hívatja, ne menj még el, majd elmész másnap, és gyere, és leitatja Úriást, és mondja, hogy na most menj haza a feleségedhez, de Úriás továbbra sem megy, hanem azt mondja, hogy továbbra is kint alszik, úgyhogy jön a C-terv, és fogja és elküldi egy levéllel Joábhoz, a hadvezérhez Úriást, amiben ott van az ő halálos ítélete, hogy Joáb küldje Úriást a frontvonalra, azon a helyen, ahol a legnagyobb a veszély, és ahol meghalhat, és Hitteus Úriás így hal meg, és amikor hozzák a hírt Dávidnak, hogy meghalt Hitteus Úriás, akkor Dávid, na jó, akkor ezt megúsztuk, ezt megcsináltam, megszabadultunk ettől a dologtól, és fogja, és magához veszi Betsabét, és meg feleségül veszi, hisz, mert ki már nincsen férje, úgyhogy. És ekkor kopogtatás Dávidnak az ajtaján, jön Nátán, a proféta, és elmond egy történetet, király, volt két ember, egy gazdag ember, egy szegény ember, a gazdag embernek rengeteg állata, jószága volt, rengeteg báránya volt, a szegény embernek semmilyen nem volt, csak egy kicsiny báránykája volt, és szerette őt, és úgy használta őt, vagy úgy gondozta őt, mint hogyha saját lánykája lenne, és a gazdag embernek vendégei jöttek, és nem akart levágni egyet se az állatai közt, ezért elvette a szegény embernek azt az egyetlen kis báránykáját, és leölte, és azt tálalta fel a gazdag ember, a vendégeinek. Dávid rettentő dühös lesz, azt mondja, hogy ez az ember, ez a halál fia kell, hogy legyen. És négyszeresen vissza kell, hogy fizessen, de a halál fia kell, hogy legyen ez az ember. És Nátán azt mondja, te vagy az az ember. Dávid, te vagy az az ember. És ezután Dávid fogja és megírja az 51. Zsoltárt. Illetve először az Úrhoz fordul az ő szívében, elismeri az ő bűnét, és aztán megírja az 51. Zsoltárt, úgyhogy hagyj olvassam fel így nektek ezt a Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, amikor Nátán próféta elment hozzá, miután Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságod szerint töröld el bűneimet. Mosd ki egészen álnokságomból, és vétkeimből tisztíts meg engem. Mert ismerem bűneimet, és vétkem szüntelen előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, ami gonosz a szemedben. Ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted. Íme én vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám. Íme te a szívben levő igazságban gyönyörködsz, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömöt és vigasságot, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el arcodat vétkeim elől, töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el arcod elől, és a szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség szellemével támogass engem. Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg, mert vért ontottam, Istenem, szabadításom Istene, hogy nyelvem igazságodról zengjen. Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hirdesse szem dicséretedet. Mert te nem kedveled a véres áldozatot, és ha égő áldozatot adnék, abban sem gyönyörködnél. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. a töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. Tégy jót a Sionnal kegyelmed szerint, és építsd föl Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedvesek lesznek neked az igaz áldozatok, az égő áldozat és az egészen elégő áldozat, akkor majd áldozhatnak neked bikákat oltárodon. Hát itt egy megtérésnek az imáját, nem is a történetét, magát az imáját olvassuk. Ez egy imádság, amikor így valaki mélyen a szívében Istenhez fordul, Istenhez tér, elfordul a bűneitől, felismeri a bűneit, és így a szíve mélyéről Istenhez fordul. Nem is könnyű ez a dolog, tudjátok, mert olyan könnyen természetesnek vesszük, hogy könnyű a megtérés, meg megtérni csak hop-hop-hop, így könnyen sikerül. Az igazság az, hogy nem. Nem könnyű sokszor megtérni, nem könnyű így a bűneinkből Istenhez fordulni. Van, amikor könnyű, van, amikor nem könnyű. És nem is könnyű így a teljes szívünkkel sokszor Istenhez fordulni. Van erre példa a Bibliában jócskán, pont Dávid előtti király Saul, akinek úgy a megtérése olyan volt, hogy hát igen, vétkeztem, de igen, hozzád fordulnék, de... De csináljuk már azt, hogy te azért a nép előtt megmutatod, hogy én rendben vagyok. Csináljuk már úgy, hogy azért megmaradjon az én méltóságom. Csináljuk már úgy, hogy igen, vétkeztem, de más is, nem? Más nem szokott. Értjük? Tehát, hogy nem könnyű, Mert ez az egész bűntéma nem könnyű nekünk. Sőt, kifejezetten sokszor nehéz. Hagyj beszéljek egy kicsit a bűnről, utána meg hagyj beszéljek egy kicsit a megtérésről. És most nem rengeteget lehetne erről beszélni, nem ez a cél, csak prédikátor vagyok, ami azt jelenti, na mindegy. Tehát nem könnyű. És szeretnék beszélni egy picit így a bűnnek az erős természetéről. A mindent átszövő erős természetéről, és utána pedig így a megtérés életmódjáról. A bűnnek van egy ilyen nagyon erős természete. Így az első versekben, a 3-tól a 7. versekig, így 9-szer szerepel ez a szó, hogy bűn, hogy vétek, hogy álnokság, hogy gonoszság, hogy bűn, vétek, álnokság. Tehát, hogy ez így úgy tűnik, hogy teljesen így áthálózta Dávidnak a szívét és az életét, és van, hogy a milyenket is, abszolút van, hogy milyenket. Ugye, gondoljatok bele, Dávid Isten szíve szerint való ember volt. Tehát, hogy Dávidra illett az a titulus, vagy elnevezés, hogy ő Isten szíve szerint való ember. Ha ezt az embert így ennyire megfogta a bűn, ennyire áthálózta, ennyire átszőtte az életét, akkor így mi van velünk? Így minket, hát minket nem, kevésbé. Tudod, ha Dávidnak ilyen lassan ment a megtérés, vagy nehezen ment, úgy nekünk egyébként csak úgy könnyebb az egész, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon makacsul átszőtte Dávidot. Az összes többi király az Ószövetségben így Dávidhoz van hasonlítva. Dávid az etalon. Dávid az, akihez minden királyt mérnek. Látjuk? Látjuk? Ez így értünk íratot meg, értünk, nekünk. És hogy a bűnnek van egy ilyen erős természet, és van egy ilyen csalártsága. Picit hagyj beszéljek erről a bűn csalártságáról. Így ez a csalárdság, ez a csalárd természet. A csalárdság azt jelenti, hogy egy olyan tulajdonság, melynél fogva valaki mások csalására, becsapására hajlandó, és mindenkor kész. Hogy a bűnnek van egy ilyen természete, hogy így becsap, hogy átver, hogy egy ilyen csali, hogy egy ilyen trükkös csaló, hogy egyik szinonimája a csalárdságnak az, hogy kétszínű, hogy valaminek mutatja magát, de igazából más. Hogy a bűn az nem az igazat mutatja, nem a valóságot, hanem megtéveszt. És ennél fogva csalárd, a bűn csalárd, léprecsal, becsap. És hogyha a 90-es években, hagyd nézem, hogy éltetek-e akkor, szerintem sokan éltetek, így van, mint én is. Oké, okay. Csak figyelni kell arra, hogy kihez, ja, ki, de oké, okay, itt van Dorka és Nonó, néznek, hogy... A 90-es években lementél a Blaha aluljáróba, így van, mit láttál? Láttál ott ilyen itt a piros, hol a piros, sokat, így van? Hogy ott van egy kis piros valami, és hozza az emberke, kirakja a kis asztalára, és hoz három gyufás katuját, és itt a piros, hol a piros, és rakosgatja a gyufás katujákat, és az a lényeg, hogy ki tudod-e találni, hogy hol van a piros kis golyó. És ahogy ott többen állnak, és biztos, hogy ha voltál, akkor jártál, akkor figyelted, akkor egy idő múlva, hogy azt mondod, én látom, hogy ott a piros, de nincs merszed arra, hogy azt mondod, hogy az ezerest azt elő fogod venni, és oda teszed, és hogyha te nyertél, akkor megnyerted az ő ezeresét, hogyha ő, akkor elveszítetted a te ezeresedet, és ott van, de nem mondod, de aztán valaki mondja, és megy a játék, és ez egy ugye egy családjáték, mert ő nyerni fog, mert ő tudja, hogy kell csinálni, te pedig nem. És ő be fog téged csapni, és te magabiztos vagy, hogy ott lesz, de nem ott lesz. De még annál is családabb, mert egyébként megengedi, hogy nyerjél. Hogy megengedi, hogy nyerjél. Nyerjél egyszer, nyerjél kétszer, nyerjél háromszor, hogy utána még többet veszíts. És ugye a bűnnek van egy ilyen természete, egy ilyen csalárdság, hogy így becsap bennünket. Így a Biblia első lapján látjuk a harmadik fejezetben 1 Mózes 3-ban, hogy a tiltott fára, hogy feltekint az asszony, először is azt mondja 1 Mózes 3-1-ben, hogy a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezévadnál. Tehát, hogy volt egy ravasság, és volt egy csalárdsága Sátánnak. És aztán azt mondja, hogy az asszony pedig látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, kívánatos, mert bölcsét tesz. Hogy ezek olyan pozitív dolgok, nem? Hogy jó volna enni, hogy kívánat, hogy kedves a szemnek, hogy kívánatos, hogy bölcsét tesz. És az egész mögött halál van. Csak így halál van. És ez a bűnnek a családság, hogy jónak néz ki, vonzónak néz ki, valami, amire úgy gondoljuk, hogy ez jó lesz nekünk, és hogy igazából nagyon sok felismerésre van szükségünk így a bűnnel kapcsolatosan. Hogy mi a bűn. Csak nagyon-nagyon sok, és vannak olyan dolgok, amik nagyon nyilvánvalóak, de aztán sok, ami nem. És ebbe benne van ebbe a családságban az is, hogy a saját szemünkben sok minden éppen ezért jónak néz ki. Hogy jónak tűnik. Hogy ez volt itt Dávidnak a történetében is, hogy igazából a 11. fejezetnek a végén, amikor Hitteus úriás elkerült láb alól, akkor azt mondja, a 11. fejezet így fejeződik be, hogy és amikor a gyász ideje letelt, Dávid érte küldött Becsabéért, mert ő gyászolta Hitteus úriás, nem Dávid, jó? És házába vitette, felesége lett és szült neki egy fiút. De ott van ez a pár szó, és ezzel fejeződik be a fejezet. És ez a lényege a fejezetnek. De ez a dolog nem tetszett az Úrnak. Tehát, hogy lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy hát figyelj, ilyen van. Így van? De az Úr azt mondja, Nekem ez csak nem tetszik. Bármennyit beszélsz, Dávid, bármennyit próbálod, bármennyiszer elmész a templomba, bármennyiszer ott vagy és dicsélsz engem, bármennyi áldozatot viszel, bármennyi szolgáltod. Ez csak, nekem ez csak nem tetszik. Nekem ez csak nem tetszik. Ez nem helyes. Ez nem tetszett az Úrnak. És tudjátok, azért olyan nehéz felismerni a bűnt, mert így a saját szemünkben jónak néz ki sokszor. Kivéve az extrém, a nyilvánvaló bűnök, nem? És egy olyan kultúrában élünk, ahol elfogadott a bűn. Azt mondja, hogy ami neked jó, ami neked kellemes, azt megteheted. Amíg nem károsítasz másokat vele, addig megteheted. Igazából a bűn, ahogy itt élünk a világban, ebben a kultúrában, igazából olyan, mint a halnak a víz. Megkérdeznéd a halat, hogy figyelj, milyen a víz? Kellemes, hideg, meleg, sós, édes, milyen? És azt mondaná, hogy mit mondaná? Semmit, így van, mert nem tud beszélni. De ha tudna beszélni, azt mondja, hogy milyen víz? Micsoda? Számára ő nem is tud róla. Neki ez természetes. És ilyen a bűn, hogy annyira elfogadott, annyira természetes, hogy olyan dolgok vannak erényként felemelve, amik csak Isten azt mondja, hogy ez bűn. Olyan dolgok vannak nagyszerű dologként, amire azt mondja, hogy bűn. És nagyon sokszor így a kultúránk, hogy körbevesz bennünket, így számunkra is csak természetessé válik. Egyszerűen nem tudunk nem ebben élni, ebben élünk. Ebben vagyunk. És a bűn nagyon sokszor aztán elkezdjük relativizálni is, nem? Hogy hát nézőpontnak a kérdése. Egyébként meg persze nem volt az olyan jó, de hát mi van, hogyha Hitteus úriás nem is olyan jó férj volt? Sokat volt távol, biztos magányosan érezte magát sokszor Betsabé, és egyébként meg munkamániás volt, állandóan ott volt, és hát többet foglalkozhatott volna a feleségével, vagy Betsabé nem is ellenkezett, vagy sokan mások is így csinálják, és persze nem egy jó dolog, de nem annyira rossz, meg hát csak biztonság van ott a király mellett, és legalább most már Betsabé biztonságban tudhatja az életét. Tehát, hogy a kultúránkban, ami így elfogadott, meg normális, az annyira így átszövi a kultúránkat a bűn, és valamilyen módon az ott van az életünkben, hisz a kultúránk gyermeke is vagyunk egyben. És persze vannak az extrém bűnök, vagy a nyilvánvaló bűnök, és azt gondolom, hogy számunkra most, tehát hívők számára persze ez egyértelmű, amiről beszélünk, hogy házasságtörés, gyilkosság, igen, ez, na, tehát, hogy nehéz így, ja, tehát ezt lehet relativizálni, de azért elég nehéz relativizálni, de egy nagy csomó más minden is ott van, nem? És most csak egy-egy dolgot, mondjuk, az új szövetség azt mondja, hogy a telhetetlenség, ami a bálványimádás. Hogy ma telhetetlennek lenni magyarul, hogy mindig többet szeretnék, és soha nem elég, sem elég, és még többet szeretnék, az igazából egy erény. Kivéve akkor, amikor másokat károsítok. De ha ezzel nem károsítok mást, akkor ez rendben. És Isten azt mondja, hogy ez bálványimádás. Vagy amikor önmagunkért élünk, a saját céljainkért, és saját magunkat előtérbe helyezzük, és egy ilyen módon, önző módon élünk, ugyan miért önző módon? Senkit nem károsítasz ezzel. Vagy az individualizmusban, hogy így másoktól elkülönülünk, így bezárkózva éljük az életünket, és sokszor mi hívők is így helygyülekezet nélkül így bezárkózni, hogy ez a normális. Közben Jézus így a szeretet parancsáról beszél, hogy úgy szeressetek, ahogy én szerettelek, és tudod, egy olyan életről, ami teljesen más, mint ez a elkülönülök mindenkitől. Vagy így a hegyi beszédben, hogyha így Jézust halljuk, akkor nagyon sokszor nem is magáról a bűnről, hanem így a szívről beszél ami a szívben lévő bűnről, nem? Hogy azt mondja, hogy nem csak az, hogy így a testvéredhez hogy viszonyulsz, hanem hogy gondolkozol a szívedben, mi van a szívedben a testvéreddel kapcsolatosan. Megvan? Vagy nem csak az, hogy ahhoz a nőhöz hogy viszonyulsz, hanem mi van a szívedben ő felőle, hogy tekintesz a szívedben ő rá. És ezért annyira fontos így az Isten igének a világossága, hogy ott legyen az életünkben, hogy rávilágítson arra, hogy mi az, ami bűn, mi az, ami áthálózott, behálózott, még ha olyan fájdalmas is sokszor erre rádöbben, hogy mennyire belettem hálózva, mennyire fogjul ejtett ez a dolog, de hogy ez fontos, fontos. Aztán még egy dolog, és aztán tovább lépnék, hogy így a bűn a szívünket megkeményíti. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e ezt. De ez az, amit így a Biblia mond, hogy azt mondja, a zsidók 3.13-ban azt mondja, hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma. Hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által. Tehát, hogy a bűnnek van egy csalárdsága, egy becsapása, és hogy ez megkeményíti a szívet. Hogy így keményé válik. Hogy itt van Dávid, aki hát csúnyán elrúgta a pöttyöst, és aztán, hogy kimatekozod a dolgot, azt látod, hogy igazából Dávid Nátán jöveteléig körülbelül egy év telt el így a bűn elkövetése és Nátán jövetele köz, és egyébként jól eldegélte az életét. Jó? Tehát, hogy megkeményedett a szíve, és szép lassan így Isten jelenléte húgy az ő életéből kiment, az Istennel való bensőségeség húgy, így szép lassan kiment, így az Istennel való kapcsolat húgy, úgy szép lassan elszivárgott, és figyeljetek, hogyha ez lehetséges volt Dáviddal, aki tényleg így, tehát egy mélyen Isten után vágyó ember volt, nem? Az Isten jelenléte után vágyó. Akkor így a mi életünkben mi miért gondoljuk, hogy egyébként meg nem? Hogy úgy megyünk az életünk ügyes-bajos dolgaival, csak úgy az Istennel való bensőséges kapcsolat, úgy, az Istennel való közelség, hogy úgy elveszítjük az érzékenységünket, az Isten jelenlétét, a Szent Szellem iránti fogékonyságunkat, hogy így az Isten akarata iránti fogékonyságot. És most már úgy racionálisan éljük az életünket, talán még racionálisan úgy tudjuk is, hogy mit mond az Isten igéje, és úgy éljük az életünket. De nem így a szellemmel teljesen, nem Istenre érzékenyen. Így megkeményedik a szívünk. És távolabb kerülünk így Istentől. Lehet, hogy kívül is az életünkbe, hogy döntések kapcsán elsodródunk Istentől, Isten népétől, Isten családjától, Isten igéjétől. De lehet, hogy kívül nem, csak belül. Biztosan tapasztaltátok ti is, nem? Hogy úgy belül, úgy elkallódtam. Senki nem tudja, hogy elkallódtam, de úgy elkallódtam. Oké, elkallódtam. Ha Dávid számára ez lehetséges volt, akkor számomra is lehetséges. És így megkeményedik a szívem, mert ez a bűnnek a csalárdság, hogy úgy keményé teszi. És aztán képzeljétek el, hogy úgy nehéz hálásnak lennem dolgokért. Úgy nehéz látnom, ahogy a Hanna is beszélt, így az Isten csodáit az életembe. Úgy nehéz rácsodálkoznom egy ilyen gyermeki lelkülettel dolgokra. Mert olyan természetesek, meg olyan, én már felnőttem. Engem már nem lehet átverni a palánkon, én már nem fogok újból teljes szívvel bízni. Én már benőtt a fejem lágya, én már racionálisan élem az életemet, és így elégedetlenség felnő, az elégedettség kimegy az ablakon, a csodálat hiánya, a gyermeki hit és a bizalom hiánya, egy ilyen megkeményedett szív. És tudjátok, észre se veszem. Tehát észre se veszem, és lehet, hogy nem követtem el házasságtörést, meg nem öltem meg Hitteus Úriás, de úgy a bűn megkeményített. Így a szellemi felfogásom is, így a megértésem is megkopik. A szellemi felismerésem, a világosságom sötétségé válik. És ez egy folyamat. És biztos, hogy sok igeverset lehetne idehozni, most nem ez a cél, mert rövid az időnk. És aztán jön Nátán. Jó esetben. Jó esetben jön Nátán. Jó esetben, úgyhogy beszéljünk most erről, jó? És ez a másik része, úgyhogy a repülőnk az utazó magasságot elérve most már süllyed lefele. Már nem zuhan, csak süllyed. Jó, úgyhogy így a bűn családsága és erős természete után így a megtérés életmódja. Hogy aztán jön Nátán, remélhetőleg, talán, esetleg, nem tudom, Dávidnál jött egy Nátán, hála Istennek, így van? Hála Istennek. De egy évig egyébként nem jött Nátán. Jó? Tehát, hogy nem jött Nátán. És egyébként Nátánnak is mondhatott volna mást. Dávid, meg ha jön is Nátán. Nátán legyen a talpán, aki... Így van, ott nem egy egyszerű dolog. De ugyanakkor, ami csodálatos van Dávidban, és amit igazán jó tanulni tőle, az, hogy Dávid ilyen nagy megtérő volt. Tehát tudott szívből megtérni. És ez is egy nagy dolog. Lehet, hogy úgy könnyedén veszük, de ez nem könnyű a szív mélyéből megtérni. Tehát nem azért, hogy hú, mi lesz a következmény, nem azért, hogy hú, rendben legyen a renomém, hanem úgy a szív mélyéből, úgy Istenért, úgy Isten miatt megtérni. Igazából a megtérés egy ajándék is. Egyébként ezt mondja a Biblia. Tehát, hogy értjük, tehát nem akaszható csak úgy le a hogy op, ez egy ajándék. Meg egy csomó minden egy ajándék. Na mindegy, ez oké. Okay. Úgyhogy Luther 1517. október 31. Velem vagytok? Wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételt kiszögezi. Az első tétel így szól. Az első így szól. Amikor a mi urunk és mesterünk, a Jézus Krisztus így szól, térjetek meg. Azt akarja, hogy a hívők egész élete folytonos megtérés legyen. Tehát miről beszél, és utána még máshol is beszél erről, de hogy arról beszél, hogy egy olyan életmódról, ami egy ilyen folytonos megtérésnek az életmódja. Oké, tehát most én nem feltétlenül valami egy nagy dologról akarok beszélni, vagy nem az, hanem azt, hogy hogyan lehet ott az életünkben egy ilyen újbóli és folytonos megtérés, Istenhez fordulási megtérés. Hogy ezért hogyan lehet része az életünknek egy megtérő, megforduló szív. Mert az 51. Zsoltárban erről van szó igazából. 19. versben azt mondja, Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. Tehát így a kedves áldozat. Mi az, ami kedves Istennek? Az egy ilyen megtört, egy ilyen töredelmes lélek. A töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. És ez, ami Isten előtt kedves, ami nyilván ebben a világunkban ez nem egy erény, és sokszor csak könnyű tovább szaladni az életben, de Isten őt kedves a megtört szív, a töredelmes lélek, a bűnbánó szív. És sokszor nem is könnyű ezen az úton elindulni meg, mert annyira át vagyunk szőve, ahogy mondtam, a bűncsaládságával, lázadással, önigazolással. Egyszerűen nem látjuk a szükségét, nem látjuk a bűnt sem. Sokszor annyira becsapjuk magunkat, hogy annyira becsap a bűn, hogy még nem is látjuk a bűnt. Ez olyan, mint a szénmonoxid mérő, azt hiszem így van, ami ott van olyan helyeken, ahol olyan fajta fűtés van, kötelező és szénmonoxid, mert milyen a szénmonoxid? Szintelen, szaktalan, és halálos, és nem fogod észrevenni, és egy csomó minden az életünkben, legyen az a büszkeségünk, egy csomó minden, a bűn ilyen szintelen, szaktalan, de valahol folytogató és halálos, és hogy szükségünk van segítségre, hogy felébredjünk és felocsúdjunk. Oké, úgyhogy három dolog, szükségünk van olykor egy Nátánra. Jó? Nati. Na, Nati az lány név, nem jó. Nátán, egy Nátánra. Aki úgy szembesít bennünket. Ez sem egyszerű. Aki azt mondja, hogy te vagy az az ember, amire mi azt mondhatjuk esetleg, hogy vétkeztem az Úr ellen valóban. De egy ilyen profétai szolgálatra. Lehet, hogy... És ez lehet egy személy az életünkben, aki szól. Fú, ez nem egy egyszerű dolog, meg ez egy nagy téma, meg ehhez bátorság, meg bölcsesség, meg szeretet, meg egy csomó minden kell, tehát nem könnyedén dobálózok ezzel, csak azt akarom mondani, hogy életmentő egy Nátán az életünkben, és életmentő lehetsz te, mint Nátán valakinek az életében, de Isten mégis Nátánt használta. De ez a Nátán úgy szintén lehet, ahogy így olvasod az Istennek az igéjét, és Isten igéje megüt téged, vagy megszólít téged, és tudod, hogy Isten szólt hozzád, és ez. Lehet, hogy valakinek Nátán most ez az ige hirdetés, amit hallasz, hogy Nátán számodra egy ilyen ébresztő, felébresztő. Lehet, hogy a házi csoportban, hogy ott vagy, és valaki rálát az életedre, és szeret téged, és van egy olyan kapcsolat, és tudsz szólni. Tehát a lényeg az, hogy szükségünk van olykor egy Nátánra. Aztán, hogy felébredjünk, felocsúdjunk, szükségünk van Isten fegyelmezésére. Isten fegyelmezésére. Zsidók 12 beszél erről, hogy Isten fegyelmez bennünket, mint az apa a gyermekét. Sőt, itt olvastuk az 51. Zsoltárban, azt mondja, hogy vidámíts meg, most nem szó szerint fogom idézni, a szívemet, a csontokat, melyeket összetörtél. Tehát úgy tűnik, hogy miközben Dávid benne van ebben az egyéves időszakban, már ő Isten fegyelmezése alatt van, és a csontjai törnek össze. Tapasztaltad ezt? Nem szó szerint, nem a szó szerinti csontjairól beszél, hanem ott belül valami úgy Isten fegyelmezgeti őt. Jó? 32. Zsoltár, Iker Zsoltár a 51-jel, most nem megyünk bele, 32. hagy olvassam, 3., 4. vers. Ezt mondja, amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Tehát bűnvallásról beszél. Amíg nem mentem hozzád, azt mondja, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben, szela. Oké? Tehát, hogy mi történik? Hogy ellankadt az életerőm. Hogy olyan lett az életem, mint a nyári hőségben, tudod, amikor csak így kóvájgunk. Egyszerűen csak így kóvájgunk. És mi ez? Hát ez Isten fegyelmezése. Oké? És olyan boldog az az ember, olyan boldog az a hívő, aki nem csak úgy, tudod, ho-ho-ho, tud, hanem érzi, valami csak gigszer van. Nincs örömöm, nincs békességem, nincs megelégedettségem, egyszerűen a szívem kezd megkeményedni, elkezdek szeretetlen lenni, elkezdek hálátlan lenni, vagy hála nélküli lenni, és ezek ilyen jelzések. Isten jelez nekünk, hogy nem jó úton járunk, hogy az előre nem arra fele van, hogy még inkább csak nyomjuk az ipart, hanem hogy álljunk meg, és forduljunk hozzá, hogy Isten keze ránk nehezedik, hogy Isten gyermeke ne élvezhesse a bűnt, a bűnös életet, mert ez így nem jó neki. Hogy a szívünkbe feljöjjön, figyelj, mint a tékozló fiúnak a szívébe, lehet, hogy vissza kéne menni az atyámhoz. Lehet. Na, még erről gondolkodok egy kicsit. Még eltelik egy hónap, két hónap, három hónap. És azt mondja, távol az atyától a tékozló, ekkor aztán magába szállt. És ezt mondta, az én apámnak milyen sok bére se bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Nem jó ez nekem. Nem jó ez. Csinálhatom még, de ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz. És tudjátok, ez kegyelem. Ez kegyelem. Minden hívő megtapasztalja ezt. Nem egyszer, sokszor. Sokszor, jó? Tehát nem kell ezt úgy hallgatnunk, hogy te jó ég, biztos ővel ilyen nem történik, meg senkivel. Ne, azért beszélünk erről, mert de, ez a lényeg. Ez a lényeg. Igen, megtapasztaljuk. Azért van tele az írás ezzel, hogy azt mondjuk, hogy lehet, hogy csak jobb lenne az atyámnál. Neki még a bérese is bővölködnek, a szolgák is bővölködnek. Oké? És én pedig itt éhen halok. Úgyhogy Istennek a fegyelmezése is. Tudod, lehetünk tékozlók, és lehetünk tékozlók. Lukács 15-ben háromfajta tékozlás van, vagy elkeveredés. Az első az a tudatlanság miatt. Tehát, hogy a tékozló, akiről mi beszéltünk, ő lázadó volt. Azt mondta, én megyek a saját utamon, tudod, és elindult a saját útján. De az elveszett bárány az így a tudatlanságról, szóval csak így elbotorkált. Hogy lehet, hogy egyáltalán nem is kész akarva. Egyszerűen csak így elbotorkálunk tudatlanság miatt, és beleakadunk dolgokba. Aztán lehetünk tékozlók nem törődömség, hanyagság miatt, fegyelmezetlenség, közömbösség miatt, az elveszett pénzérme, hogy nem törődtem vele, és nem érdekelt, és ezért elkóricáltam, vagy ezért eltávolodtam. Nem volt prioritásban. Úgy elsodort az élet Istentől. Aztán lehetünk lázadás miatt. Én szerintem bőven megtapasztaljuk mind a hármat. Majdnem azt mondtam egyszerre, de lehet, hogy ez nem igaz. Külön-külön, különböző életszakaszokban. De szükségünk van egy Nátánra olykor, és aztán Isten fegyelmező kezére, hogy magunkhoz térjünk. És aztán végezetül és befejezésként, mi segít még bennünket visszafordulni? Mi segíti a szívünket, hogy visszatérjünk? Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme, Istennek a jósága. Segít bennünket megtérni. Segít bennünket visszafordulni. Hogy a tékozlónál is így volt, nem? Hogy azt mondta, hogy az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben. Tehát, hogy azt mondja, hogy visszagondolt így az atyai házra. Így az atyai házban, az atyai ház békességére, az atyai ház biztonságára, az atyai házban lévő jóságra, és visszagondolt arra az életre, ami ott volt az atyai háznál, És persze számára nyilvánvaló volt, hogy ő elkeveredett onnan, vagy hát nem elkeveredett, ő elment onnan, de mi sokszor elkeveredünk, és jó visszaemlékezni az Isten jóságára, az Isten kegyelmének az ízére, illatára, Isten szeretetének az illatára, hogy ez megfogja a szívünket, és az Istenhez való közelség, bensőségesség, és hogy Isten azt mondja, hogy gyere, az én szeretetem vonz téged, az én jóságom vonz téged, azt hiszem Hósásnál, hogy vontalak téged emberi kötelékkel, a szeretetnek a kötelékeivel vontalak téged. Hogy ez egy igazi húzóerő a szívünk számára, sőt, ez az igazi húzóerő, mert ez az, ami arra vonja a szívünket, hogy szívből jöjjünk ő hozzá és forduljunk. Róma 2:4 azt mondja, hogy Istennek a jósága téged megtérésre indít. Tehát, hogy ez a szívből való megtérés, az Istennek a jósága, Istennek a szeretete von bennünket. És Dávid is azt mondja itt az 51. Zsoltárban, a 3. versben azt mondja, így kezdi a Zsoltár, könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságod szerint töröld el bűneimet. Tehát, hogy mire appellál, mi az, ami vonja őt, mi az, ami a szemei előtt van. Így az Istennek a kegyelmessége, az ő szeretet, és tudjátok, ez a szó, mikor azt mondja, hogy könyörülj rajtam, Istenem, nem azt mondja, hogy a jóságom szerint, nem az én szolgálatom szerint, nem az én jó cselekedeteim szerint, hanem egyedül így arra a kegyelmességedre, és ez az a héber szó, ez a hesed, ez egy ilyen technikai szó, ami tudod, mit jelent? Istennek az a szövetséges hűsége, az a kitartó kegyelme, Istennek az a hűséges szeretete, Istennek az az elkötelezett szeretete, amit a Hanna is említett, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, ő hűséges, és ő szeret bennünket, és hogy ő megállt ott a Jordánban, hogy átmenjünk, ő magára vett mindent, és ő nem változik irányunkba, és hogy tudhatjuk, hogy bármerre is vetődünk, bármi is van, Istennek ez a kitartó szeretet és elkötelezettsége ott van irányunkban, és lehet, hogy nem élvezzük egy ideig, mert máshol vagyunk, de hogy ez ott van számunkra, és az atyai ház ott van számunkra, és hogy Isten azt mondja, hogy te az én szeretett fiam vagy, tudod, én te benned gyönyörködöm, én értem, érted, jöttem, én nekem te vagy az én szememnek a fénye. És ezzel akarom így bezárni, hogy a minél mélyebben így értjük a kegyelmet, minél mélyebben így értjük az Istennek a szeretetét, a kitartó, hűséges, újból és újból megújuló, vagy új szeretetét felénk, annál inkább képesek vagyunk hozzáfordulni, megtérni a szívünkből, a szívünkben, annál mélyebben. Mert Dávidnak is ezért volt képes, és ezért volt az Isten szíve szerint való ember, mert valahol megértette azt, hogy Isten elkötelezte az ő szövetségébe önmagát Dávid felé, és hogy Dávid nem tud kiesni az Istennek a szeretetéből, és ez valahol megtöri a szívünket újból, és újból megtörheti a szívünket, hogy én nem tudok kiesni az Istennek a szeretetéből, nem tudom eljátszani ezt a szeretetet. Igen, lehetek egy távoli helyen, lehet olyan, hogy éhezek, miközben még a szolgák is bőségben vannak az atyám házába, de az atyai ház a számomra van, azaz az én helyem. És minél jobban látom ezt a kegyelmet, és az Isten elkötelezettségét felém, és hogy ki vagyok én számomra, és hogy ő semmit, de semmit nem kímélt ki, a tulajdon fiának nem kedvezett, ő nem kedvezett, annál inkább ez segít engem így a megtérésben, egy megtérő életstílusban. Tudod, azért mert nem kell magamat igaznak tartani, megigazítani, igazolni. mert nem vagyok támadva, szeretve vagyok, és ez nagyon fontos. Fú, figyeljetek, ez nagyon nem megy nekünk. Mert van bennünk valami, ami szüntelen igazolni akarja magát, szüntelen bizonyítania, igazolni akarja magát, szüntelen védeni magamat, szüntelen úgy érzem, hogy engem valaki nagyon kárhoztatni akar, meg nagyon le akar húzni, meg nagyon. Ez főleg így a kapcsolatainkban jön neki. Leginkább a házasságban szerintem. Hogyha házas vagy, akkor tudod jól, hogy a legdefenzívebb, a legvédekezőbb házasságban, legalábbis nálunk így van. Tehát, hogy de azért, mert ott érezzük a bensőségesség miatt a legnagyobb fenyegetettséget. Miközben, figyelj, tudjátok, melyik a legbensőségesebb zsoltár? Tudom, hogy most ugrok, de a 139. zsoltár, ami azt mondja, hogy Uram, te megvizsgáltál engem és ismersz. Ismered járásomat és kelésemet. És az egész egy, tudod, arról, mikor fekszek és alszok, tudod, tehát te mindent. És tudod, hogy mi a végén az imádság, hogy végig elmélkedi Dávid az Isten közelségét, jelenlétét, az Isten minden ismeretét és az Isten jelenlétét az ő életébe. Úgy imádkozik a végén, hogy vizsgálj meg engem, Uram. Tudod, Dávid eljutott arra a biztonságra, hogy Uram, vizsgálj meg, és hogyha látsz bennem olyan utat, ami ellened megy, akkor mutasd meg nekem. Mert tudom, hogy senki nem szeret úgy engem, mint te. Tudom, hogy te itt vagy az életemben. Tudom, hogy te elkötelezted magad felém. Ezért lehet neki egy ilyen megtérő szív, egy ilyen folyamatos megtérése. Még akkor is, amikor itt baromi nehéz volt, ahogy a mi életünkben is olykor nagyon nehéz. De a bensőségességet ez hozza. És Istennek a szeretete megtérésre, és Istennek a jósága egy megtérésre visz, és segít bennünket Nátán, meg segít bennünket Isten fegyelmező keze, meg az Isten végtelen szeretete, az atyai ház. Egy folyamatosan, egy megtérő, egy alázatos, egy bűnbánó szív gondozására, ápolására, kultiválására. Hogy Luther mondta, hogy az egész életünk egy folyamatos megtérés legyen. És segítsen ebben bennünket Istennek a szelleme, Istennek az igéje, hogy Isten közel jön hozzánk, és mindannyian vegyük, amit kaptunk ma az Úrtól, az ő igéjén keresztül. Jó? Fejezzük be egy imádsággal. Engedd, és aztán csak szeretném azt, hogy ahogy éneklünk, vagy ahogy énekel a dicsőítő csapat, és éneklünk, és te is énekelsz, de lehet, hogy csak gondolkodhatsz, engedett, hogy mélyre menjen, tehát, hogy adjunk egy ilyen időt, ahol egy ilyen szelaidő tud lenni. És mert sok minden elhangzott ma, de talán nem is az a fontos, hogy mi hangzott el a számból, a legfontosabb, hogy mit mondott a Szent Szellem neked, ezeken keresztül az élősten hogyan szólított meg téged. Úgyhogy mennyei atyánk, nagyon szépen köszönjük neked a te igédet, ami olykor gyengéd, máskor erőteljes, olykor hívogató, máskor konfrontáló, olykor vigasztaló, máskor kihívó. Olykor olyan, mint a balzsam a seben, máskor olyan, mint a sziklazúzó pöröly. Uram, mi nem akarunk téged egy dobozba zárni. Mi nem is akarunk téged a mi ilyen kis teológiai dobozunkba, vagy a mi kis kis dobozunkba most betenni, vagy akár betenni, amit most hallottunk. Te vagy az Isten, és te megszólítasz bennünket. A Zsoltárra valljuk, hogy igaz az, amit mondasz, és igaz a te ítéleted. És vonj bennünket, segíts nekünk. Uram, te tudod jól, hogy mennyire gyarló, mennyire gyenge emberek vagyunk, mennyire erőtlenek vagyunk sokszor, mennyire hiányzik belőlünk, még az is, hogy hozzád forduljunk. Uram, vonj bennünket magadhoz, vondd a szívünket megtérésre, benned való bizalomra, bűnvallásra, csak hozzád való fordulásra. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztusnak a vérét, és hogy hát sokkal többen lehetünk már bizonyosak, mint Dávid volt. Köszönjük a keresztnek a vérét. Mosd meg bennünket, és tisztábbak leszünk a hónál. Uram, te egy beszélgetésre hívsz magaddal így ezen a Zsoltáron keresztül. Imádkozom azért, hogy ahogy beszélgetsz velünk, mi is beszélgessünk veled. Köszönjük, hogy nem kell kivetetnek, vagy elvetetnek érezni magunkat, mert te voltál a kivetett, és te lettél az elvetett. Így még inkább hozzád fordulhatunk. Szerető atyánk, mennyi atyám, még azért imádkozom, hogy a Szent Szellemeddel hoz megújulást így a mi szívünkbe, az életünkbe. Olyan sokan megfáradtunk, olyan sokan küzdünk különböző dolgokkal, és a bűnnek különböző fajtáival. Légy segítségünkre. Világoltasd ránk az orcádat. Vonj bennünket láthatatlan kötelékekkel. Add vissza nekünk a szabadításodnak az örömét. Tiszta szívet teremts bennünk. Az engedelmesség lelkével támogass. Köszönjük, hogy számodra nem az a cél, vagy végcél, hogy mi valamilyen módon bűntelen emberként járkáljunk itt a földön. Sem nem az, hogy önigaz emberként járkáljunk a földön, hanem hogy egy hozzád forduló, hozzád térő, újból és újból a szívünk mélyéből hozzád forduló gyermekeid legyünk. Köszönjük, hogy ez megadod a segítséget. És legyen meg a te igédnek a munkája az életünkben és köztünk, ahogy a te népedet megmosod, megtisztítod, megújítod, megszépíted. Jézus fiad nevében kértük mindezt, benne bízva az ő érdeméért.